Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok, amelyben a balatoni gasztronómia elmúlt 200 évét idézzük fel. Szakértő vendégem dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója, aki maga is kedvenc tavunk mellett nőtt fel, és akit a balatoni éttermekről, ízekről, vendégekről és korszakokról kérdezek. Szóval mindarról, ami az elmúlt 200 évben formálta a tó körüli gasztronómia életét. Szeretettel köszöntelek, Emőke.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Mielőtt a gasztrovonalra térnénk, azért nem menjünk el amellett, hogy a Balaton egyik legnagyobb vonzereje maga a víz. A víz, amiben fürdőzni is lehet, de nem volt ez mindig így.
Igen, hát ahhoz, hogy megértsük a balatoni gasztronómia változásait, alakulását, valóban ismernünk kell ennek a vidéknek a kulturális hátterét, történeti hátterét. A Balaton akármennyire is szeretnénk, és tudjuk azt, hogy több száz éves múltja van, de a fürdőkultúra az lényegében egy 200 éves történet, amire visszatekinthetünk. Minden a 19. század elején kezdődik, amikor lényegében majd aztán a reformkor idején felfedezik ezt a vidéket, a nagy közéleti személyiségeink, és hát itt van egy központi helyszín, Balatonfüred, ahol van egy olyan természeti adottság, amely elsősorban az orvoslásban fog majd nagyban segíteni, ez a savanyú víz, tehát még csak nem is a Balaton, és a savanyú víz, mint erőforrás jelenik meg lényegében a balatoni palettán vezető elemként, és így kerül Balatonfüredre Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, vagy Deák Ferenc, tulajdonképpen fürdőkúrákat vesznek, de nem a tóban. De aztán ezen pezsgés hatására azért kialakul egy olyan igény, ami azt mutatja, hogy itt infrastruktúrális változásokra van szükség. Nagyon nehéz volt akkoriban még eljutni a Balatonhoz, és akkor Széchenyi és Kossuth összefogásával elindul az első balatoni gőzhajó 1846-ban. Ez a próbajárat, és 47-től van rendszeres járat. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és van egy nagy közlekedés történeti lökés. Ezzel nem mindig számolunk, amikor a Balatonról beszélünk, de ez egy központi dolog, hogy 1861-ben megnyílik a déli vaspálya, ami meg még egyébként mindig nem a Balatont akar bekapcsolni, hanem lényegében Pest-Budát összekötni Nagykanizsán keresztül Fiumével, tehát a tengeri kikötővel, viszont ekkor bekapcsolja a déli partot ebbe az egész körforgásba, és akkor jön majd létre Siófok, Balatonföldvár, és hát ahogy megyünk a déli parton, az összes település fürdőtelepe, mert településként léteznek, de nagyon kezdetleges formában. És a 19. század végére alakul ki egy olyan Balaton, amiben már megvannak azok a magok, amikre most is híres fürdőtelepülésként tekintünk, Siófok, Füred, Almádi, Keszthely. Keszthely esetében azért tennék annyi kitérőt, vagy történeti kitekintést, hogy ott a Festeticseknek a hagyománya, és Festetés Györgynek a 18. század végi, 19. század elején nagyon erős gazdasági és kulturális tevékenysége annak a régiónak azért ad egy nagy motorizációt, de Keszthely és Hévíz mindig egy kicsit elkülönült ebbe a Balatontól, tehát itt most sok mindenről lehetne beszélni, de megpróbálom jobban összefoglalni. Szóval most tartunk körülbelül a 20. század elején, amikor még mindig nem az a Balatonkép van, amit ma ismerünk, de már van egy Balatonunk, viszont van egy kulcs dátum, ami a magyar történelemben nagyon szomorú dátum, ez pedig az 1920-as trianoni békediktátum, amikor olyan területeket veszítünk el, amik nemzetgazdaságilag és turisztikailag is központiak. Viszont egy térség ezáltal felfut, vagy hát nagy hangsúly helyeződik rá, és ebben van aztán kormányzati koncepció, ez pedig a Balaton lesz, és a két háború közti időszakban egy olyan nagy tőkeáramlás is van a tóhoz, meg egy kormányzati fejlesztés, ami nagyon nagy felívelést hoz. És 45 után aztán ez törik meg azzal a politikai, ideológiai váltással, aminek aztán a következményeit még a rendszerváltoztatás után is éltük.
Na, erről is fogunk majd beszélni, egy picit most valóban előre szaladtál, de hogyha össze akarjuk foglalni, ugye eleinte csak a savanyú vizet itták a környéken, aztán fürdőztek is benne, egy szép lassan vált a mindennapi fürdőkultúra részévé, talán eleinte inkább még csak a nádvágás miatt mentek a vízbe, vagy az állataikat fürdették, vagy éppen a halászat miatt, és akkor erről már át is tudunk térni a gasztronómiára, hogy mikor volt az első olyan írásos emlékünk, vagy akár irodalomtörténeti emlékünk, ami már megemlékezik valamilyen módon a tó körüli gasztronómiáról.
Igen, hát a 18. század végén, 19. század elején más a térhasználat. Az ott élők számára ez a vidék egy gazdasági erőforrás, és valóban ugye itt a legnagyobb húzó ágazat az a halászat, tehát egyértelműen a balatoni halételeknek az alap gyökerei, azok már felfedezhetők a 18. század végi, 19. század elejé útirajzokban, feljegyzésekben, de az első konkrét balatoni halászlé recept, az az 1830-as évek közepéről származik, Horváth József Eleknek a szakácskönyvéből, ami egy ilyen ritkás halléről tudósít tulajdonképpen, és amiben minden halat a halászok összefőztek egy ilyen paprikásszerű lében, és egy ilyen nagyon híg lé volt, ezt nevezik aztán petyegnek, tehát ez innen ered ez az elnevezés, és hát ez egy ilyen napi étel volt a Balaton mellett, ugye a halász bokrok, a halász kolóniák, azok a legtöbb településen meghatározták a település arculatát, és ezek családok, generációkon át öröklődött ez a tevékenység.
Azokban az időben művészeti találkozókról is megemlékeznek, és onnan is már olvastam a könyvedben írásos emlékeket, ami szintén utal már az akkori hal, illetve borfogyasztásra is.
Onnantól fogva, amikor felfedezik a Balaton vidékét, onnantól elkezdődik a tájnak a tájirodalma is. Tehát ugye a Balatonról szóló költemények, azok lényegében a 18. század végétől jelennek meg, Pálóczi Horváth Ádám az első, de aztán jön Festetés Györgynek az a helikoni költőünnepsége, ami egy irodalmi verseny, és amiben a költők legfőképpen inkább róla írnak, vagy őt dicsőítik, de már vannak olyan alkotások, amelyek egy ilyen tablószerűen bemutatják a vidéket, és a természeti szépségek mellett felsorakoztatják akár a gasztronómiai érdekességeket vagy értékeket is, például a fogasról, sügérről is ír Nagy Ignác Keszthely című költeményében, ez az első ilyen kézzelfogható verses emlékünk.
Ebből van esetleg részlet nálad, tudunk idézni?
Igen, ezt úgy kell azért olvasni, vagy befogadni, hogy itt a nagyon a 18. század végén járunk, és a klasszicista verselőknek a stílus elemeivel, tehát egy kicsit koncentrálni kell a megértés, ez egy nagyon szép vers, egy részlet. Ha jól megtekintett természet munkáját, nem fogsz itt mást látni, csak szépség csodáját, és a teremtésnek egy nemes formáját. Vonyarc, diás, gyenes, cserszek palotával, üres hordót tölti az édes mustjával, a vevőt kínálja jó ízű borával, ez a magyarok tengere, jó ízű étket át fogassa a sigere. Ugye a sigér az a sügérre utal, és ez Nagy Ignác Keszthely című verséből egy részlet, és látjuk, hogy itt már a borokra is történik utalás, hiszen a vidékre jellemző a halászat mellett a szőlőtermesztés, mint egy szintén alapgazdasági forma.
Akkoriban voltak-e már nekünk olyan borászaink, akikről szólnak a régi legendák, vagy van-e valamilyen nyoma, valamilyen emléke borászainknak?
Nagyon két részre oszlik a balatoni szőlőtermesztésnek a története, a filoxéra vész előtti és a filoxéra vész utáni időszak.
Ez mikor tájt volt?
Ez a filoxéra vész előtti időszak, mert ugye a filoxéra vész a 19. század második felében jelenik meg külföldön, és a balatoni vidéken pedig a 19. század második harmadában. Ez a legnagyobb természeti katasztrófa, ami talán ez idáig sújtotta ezt a vidéket, és ha nincsenek is nyilván helytörténészi feljegyzések és összeírások vannak a borászokról, de talán egy központi vagy egy fontos fordulópont az, amikor Ramaszetter Vince Sümeg Széchenyije, aki egyébként egy nagyon jó kereskedő családnak a sarja, fölismeri azt, hogy a balatoni borok megállják a helyüket az európai piacokon is, és egészen Angliáig jut a borválogatásával. Tehát ő az első, aki külföldi piacra viszi a balatoni borokat, és minőségének számítanak. A már említett filoxéra az viszont teljesen megöli azokat az őshonos fajtákat, amire épít addig a főleg balatonfelvidéki szőlőtermesztő gazdák, és van egy központi figura ebben az egész történetben. Ma már keveset beszélnek róla, Széchenyi Imréről van szó, aki a filoxéra vész idején kormánybiztos lesz, és kezeli ezt a történetet állami segélyezéssel, új fajták telepítésével, új területeknek a kialakításával. Ő a balatoni szőlős gazdák megmentője, és akkor ugye egy új amerikai fajtát telepítenek a Balatonhoz, ami sokkal ellenállóbb, ez ellen a szőlő gyökértető még hangozni is nagyon rosszul hangzik, amit tulajdonképpen felzabálta a Balaton felvidéki szőlők nagy részét. Szőlős gazdák lettek öngyilkosok, tehát tulajdonképpen itt olyan tragédiák voltak a vidéken, még irodalmi mű is született erről a nagy pusztításról.
Hogyne, hát évtizedek termése és munkája lett oda akkoriban. Említetted, hogy fölismerték a magyar bornak a minőségét, a versenyképességét. Akkoriban például egy ilyen bormarketinget hogy lehetett elképzelni? Hogyan népszerűsítették? Milyen palackokban voltak jelen ezek a borok? Van erről bármilyen emlék?
Feltüntették nemzetközi vásárokon, ugye a palackokon az eredetet, elsősorban fehér borok származtak a Balaton felvidéki részről, vagy olyan bor különlegességek, mint például az űrmös bor, amit ugye maga Kisfoldi Sándor is feljegyez, hiszen feleségének és neki is külön présháza volt a Badacsonynál, és hát ott állították elő Szegedi Rózának az űrmös borát, ami egy ilyen nagyon érdekes, édeskés, aszuszerű bor volt, és a korszakban gyógyszerként is használták. Azt nagyon fontos, hogy a korabeli szőlőtermesztés, amit a történeti forrásokból rekonstruálni tudunk, az nagyon szigorú szabályok alapján zajlott. Az úgynevezett hegyközségekbe tömörülő balatoni gazdák a szabályzatukkal az előállítás részleteit, a minőséget nagyban kontrollálták, és aki nem tartotta be a hegyközségi törvényeket, szabályokat, azokat kizárták tulajdonképpen ezekből a céhes tömörülésekből, és ezek a hegyközségek védték lényegében a balatoni bortermelést egészen 1945-ig, amikor egy tolvonással aztán megszüntették ezeket a nagyon érdekesen és szabályozottan működő tavi hegyközségeket.
Na akkor a borról egy picit kanyarodjunk vissza megint a halak irányába. Ugye említetted már az első lejegyzett halászlé receptet. Jól mondom, halászlé volt az? Vagy hogy is mondtad, egy híglé?
Igen, egy nagyon híg hallé volt, amiben a hal lényegében kevesebb volt, mint napjainkban egy ilyen paprikás alapú léről van szó, amiben a halászok a maradék halat, amit miután már eladták vagy leadták, azt főzték bele, és ez mindennapi vacsoraként és étkezésként szolgált.
Azt is olvastam az Értéktár című könyvedben, hogy nem csak a borokat vitték világkiállításra, illetve nemzetközi európai porondokra, hanem a magyar hal is oda került a bécsi kiállításra. Konkrétan a magyar fogas volt, ugye, a bécsi világkiállításon?
Igen, hát a fogásnak az első ilyen külföldi sikere az a dualizmus idején valóban egy világkiállításon van, amikor Rosenberger Mihály fonyódi éttermes kiviszi a fogasokat, és ott tulajdonképpen bemutatja. Egyébként a fogasnak a nagy felfutása az majd a két háború közti időszakban történik meg, de mindenképpen ez az eredő, mert hogy a két háború között van egy olyan autodidakta halbiológusunk, az ő nevét se nagyon ismerik már, Lukács Károlynak hívják, aki elkezdi természetes módon a süllőket szaporítani a tónál. És ő az, aki nagy európai piacokra szánja, és egy nagyon sikeres történet ez, ami aztán szintén majd 45 után részben megszakad.
Hogy volt ez akkoriban? Gondolom, hogy másfajta halakat fogyasztottak a szegényebbek és a gazdagabbak, ugye ők a nemesebb halak irányába indultak, és mi volt mondjuk egy hétköznapi ember asztalán, mondjuk, aki gazdálkodott a tó körül? A garda, a keszeg?
Igen, hát a keszeg az a leginkább a halászok számára elérhető, az a maradék hal. A fogas, a sügér az mindig egy prémium halnak számított, bár a két háború közti időszakban a nagy számú tenyésztés miatt könnyebben hozzá lehetett jutni, és azért itt van egy olyan elem is, hogy ugye, amíg létre nem jön a 20. század elejéig a halászati részvénytársaság, ami Siófoki telephelyen működik, addig a halászcéhek tulajdonképpen saját maguk állították be, hogy milyen mennyiséget halásznak le, és ez kereskedelmi alapon működött. Tehát ők is fogyasztottak egyébként minőségi halakat, de értelemszerűen itt a megélhetés dominált. Amikor létrejön a halászati ZRT, akkor kap a magyar vagy a balatoni halászat is egy ilyen rendezettebb terepet, aztán az államosítás után megint változik ez a történet. Úgyhogy a keszeg mellett, igen, van a garda, ami egy ugye tulajdonképpen nem őshonos balatoni hal, hanem úgy úszott fel és maradt itt, és hát egy 100 évvel ezelőtt azért jóval több volt a tóban, mint napjainkban, bár látjuk, hogy Tihany ezt a hagyományt nagyon szépen élezgeti évek óta. Ugye a Tihanyi hegyről belátták az egész öblöt, és a garda vonulást úgy tudták követni a korabeli halászok, mert hogy a gardák ilyen csoportokban vonultak az ívási időszak idején, és ekkor halázták le, és ez egy ízletes kisebb hal, és ennek megvolt az előállítási, elkészítési módja a Tihanyi félszigeten, ezt a hagyományt elevenítik fel egyébként napjainkban is, és hát ezt a gardasüt és hagyományát örökítette meg Jókai Mór is elsőként az egyik írásában.
Esetleg ebből is tudnál idézni nekünk?
A gardát csak cserepcsíkon lehet sütni. Egy szakácskönyv sem szól róla, hogy mi az a cserepcsíkon sütés. Megrakják a nagy tüzet künn a Balatonparton egy szép szabad tarlón, azt hagyják parázsá hamvadni, akkor minden egyes garda egy fanyásra felhúzva a mágia széléhez tűzetik a földbe, míg egész kör támad a paráshalom határán, és az eként felnyásaltak kísérteties süstörgéssel pirulnak ott körben, mikor az egyik felül megsült, a nyás a másik oldalára csavartatik.
Hogy is mondtad, kísérteties süstörgéssel pirulnak a vasárnapi ebéd főzésekor, ezt be fogom dobni otthon.
Igen, és nagyon szemléletes a leírás, és nagyon egyedi, mert a Balaton partján az ilyen jellegű halfogyasztás nem annyira volt jellemző, és ha nincs Jókai a nagy mesélő, akkor csak a hát ha a korabeli illusztrációink nincsenek is, csak 20. század elejéek, akkor abból tudjuk meg, hogy miért nyáson vannak a gardák, és miért egy ilyen parázs fölött forgatják ezeket az érdekes halakat.
És akkor meg is fejtjük ezt a titkot, hogy miért ilyen...
Így lett ízletes, egy ilyen füstölt ízelet, és ez illet tulajdonképpen ehhez a halhoz, amivel azért nagyon éttermekben nem lehetett találkozni.
Ugye ez Jókainak egy újságcikke volt, korabeli cikkből idéztél most.
Így van, mert hogy Jókainak számos ilyen balatoni útirajza van, mert hogy kapcsolatba kerül a tóval, nem hát, is kisé.
Hát hogyne, ha jól tudom, gyógykezeltette is magát. A Schwab-hegyi villa és Balatonfüred között nagyon sokat mozgott, és nagyon sok könyvében népszerűsítette magát a Balaton, de nem csak a Balatont, hanem azt a gasztronómiát, ami akkoriban ott divat volt.
Igen, hát most volt Jókai Mór születésének a 200. évfordulója, tavaly tavalyi évben, és hála Istennek nagyon sok szó esett az ő életművéről, feleségéről, családjáról, és a gasztronómiáról is, mert hogy a felesége Laborfalvi Róza, aki egyébként a Magyar Színház történet egyik legnagyobb tragikája és kiemelkedő alakja, valóban egy egyedülálló konyhát vitt, már a Schwab-hegyen is. És amikor Jókainak nagyon erős hörkurutos betegsége volt, és lekerültek Balatonfüredre, ahol a klíma és a savanyú víz alkalmas ennek a kezelésére, akkor nagyon megszerették ezt a vidéket, de eléggé fáradtságos volt leutazni, mert az 1850-es évek végén kerültek Balatonfüredre, amikor még nem volt se vonat, és lényegében csak váltott fogatokkal lehetett lejutni, de végül elhatározták, hogy a gyógyulás miatt és a kellemes helyszín miatt telket vásárolnak Balatonfüreden. Ugye ez a mostani kerektemplom szomszédságában van, de akkor még Füreden nem nagyon álltak villák, egy-két villa volt, és hát egy ilyen köves területen vásárolta meg Ötvös Károly, aki az Utazás a Balaton körül című könyvében azt írja, hogy kőbérc, kőbérc volt ezen a helyen csak, tehát csak ilyen köves rész volt, de egy gyönyörű villát varázsoltak itt, egy eklektikus villát, aminek a kertjében bizony rendkívül sok zöldség és gyümölcs is megtermett, amiből aztán Róza asszony egy paradicsomot varázsolt.
Emőke, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egy kicsit ezt a témát így a levegőben hagynunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb ételek készültek még ott a konyhában, illetve mi mindent rejtett az ő kertjük. Úgyhogy kedves hallgatók, egy rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádiók mellett.